egyre jobban és részletesebben kell megnézni azt az adott tartalmat, hogy tényleg az onnan jött-e, ahonnan mi azt gondoljuk, hogy jött.
Gondolkodj, mielőtt kattintasz gyakorlatilag.
Leginkább.
Ez itt az STFH
kiberbiztonsági podcastje. Egy podcast azoknak, akik tudják, mi a kiberbiztonság. És főleg azoknak, akik nem.
Nem.
Ez a podcast abban segít, hogy felhívja a figyelmet a kiberbiztonsági veszélyekre úgy, hogy közben hasznos tippekkel, jó tanácsokkal és megtörtént esetekkel hozza közelebb a kiberteret. Hamarosan minden kiberül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Minden kiberül következő adásában. A korábbi adásaink során néhány alkalommal már szóba hoztuk, és egy-két mondat erejéig beszéltünk a mai adásunk témájáról, ami egy nagyon-nagyon fontos, mérvadó dolog ma Magyarország kiberbiztonságának szempontjából. Sokszor hangzott el tőlünk a közelmúltban, hogy Magyarországnak a kibertérben biztonságos szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra, az állampolgároknak pedig biztonságos digitális eszközökre van szükségük. Na de hát miről is van szó, miről is beszélek itt rébuszokban, meg eddig kicsit rébuszokban beszélgettünk, az egészségügyes adásnál talán egy kicsit konkrétabban is, meg Anna jó sok mindent elmondott az előzőekben erről. Na de most majd igazából bele fog ugrani az a bizonyos majom a vízbe. A téma átbeszélésére pedig segítségül hívtuk Vaska Eriket, a Jettel Magyarország biztonsági igazgatóját. Szia, Erik!
Sziasztok!
Itt van velünk Tóth Tamás, az Euróván számítástechnikai ZRT, ez majd fontos lesz, GRC tanácsadója, direkt így mondom, és ezt majd mindjárt tisztázzuk.
Sziasztok!
Miért is mondom így, mit is jelentesz? Szia, Tamás! Hello, hello! És itt van velünk az STFH kiberbiztonsági szakértője, Anna. Szia, Anna!
Sziasztok!
Én pedig Oliver vagyok, a kibertéren kívüli. Erik, akkor kezdjük is veled, egy kicsikét mutatkozz be, kérlek, hogy mit lehet róla tudni, mit akar ez a biztonsági igazgatóság a Jettelen belül?
Szívesen, köszönöm a lehetőséget, meg a meghívást. Ugye a Jettel az egyik a mobil távközlési szolgáltatók közül a hazai piacon, szerencsére jó sok ügyféllel, és ennek a jó sok ügyfélnek jó sok szolgáltatást nyújtunk. Nagyon fontos, hogy a háttérben mindent megtegyünk azért, hogy ezek a szolgáltatások biztonságosak legyenek, biztonságos környezetre, rendszerekre épüljenek, és az ügyfelek megbízhassanak ezekben a szolgáltatásokban. Szóval ezen a filozófia mentén hoztuk létre ezt a szervezetet. A legutolsó ilyen transformációs folyamat az 17-ben zajlott le. Ez a mostani felépítés, ez akkor alakult ki. És az üzleti biztonsági igazgatóság az azért kapta ezt a nevet a keresztségben, mert nagyon sokféle funkciót rakott ide a vállalatnak a vezetése, és ezeknek a funkcióknak mindegyiknek az a célja, hogy az üzleti működést, a szolgáltatás nyújtást támogassa, közvetve, közvetlenül. Beszélek egy kicsit, hogy mégis mi került ide ebbe a nagy kalapba. Ugye ide tartozik a fizikai biztonság, a székháznak, az adatközpontnak, a különböző üzleteknek a fizikai biztonsága, az ügyfélszolgálati irodának a biztonsága. Aztán ebben az üzleti biztonság igazgatóságban kapott helyet az informatikai biztonság, IT biztonság, cyber security, éppen milyen néven emlegetjük, de ez azt a funkciót jelenti, amely itt az üzleti informatikai környezetnek a biztonságáról gondoskodik. Van egy visszaélés megelőzési csapatunk, ez a visszaélés megelőzési csapat foglalkozik a service frauddal, magas forgalomkezeléssel, credit scoringgal, credit risk managementtel, tehát nagyon sokféle tevékenység van náluk is. És aztán ez az egész nagy csapatnak egy kis része foglalkozik a hatósági adatszolgáltatásokkal, ide értem a nyomozó hatóságokat, ide értjük a titkosszolgálatokat, és minden olyan szervezetet, aki az elektronikus hírközlési törvény alapján fordulhat a Jettelhez, és adatokat kérhetett a feladatkörének az ellátásában.
Azért ez elég komoly, elég összetett.
Igen, igen. És akkor ez még nem a lista vége, mert üzletmenet folytonossággal is ez a csapat foglalkozik, disaster managementtel is ez a csapat foglalkozik, és akkor vannak itt még elképesztően fontos funkciók, amelyekre sajnos nagyon kevés embert tudunk ráállítani, de ők nagyon ügyesek és nagyon jól szállítják ezeket a dolgokat. Ide tartozik például a compliance funkció, a belső vizsgálatoknak az elvégzése, az Enterprise Risk Management is ide tartozik, az Anti-Corruption. Talán a legfontosabb, ami itt témánk is lesz, hogy mindezen területekhez kapcsolódó awareness programot is ez a csapat koordinálja a vállalaton belül.
Jól hangzik, jól hangzik. Ez olyan, mint hogyha egy fenékkel szeretnétek megülni, nem tudom én, hány lovat, külön céget is megérne gyakorlatilag ez a portfólió, amit most itt felsoroltál.
Hát ez elképesztő komplex lett itt az évek alatt. Most már szerencsére a Covidon túl vagyunk, de ugye ennek az egésznek a tetejére még amikor bejött ez, akkor azt is megkaptam a menedzsment, hogy hát ha már annyira jó, sok mindennel foglalkozunk, akkor ezt is koordináljuk le, de most már ezen túl vagyunk. Igen, és valóban ez a legtöbb vállalatnál nem egy helyen van ez a sok-sok funkció, hanem több szervezeti egységben van szétbontva. Nálunk valahogy ez így alakult ki. Ez egy nagyon jó kis csapat, nagyon összetartó, alacsony, rendkívül alacsony fluktuációval, tehát elég stabil.
Az mondjuk a mai világban nagy szó szerintem.
Igen.
Ugye Erikék szerepvállalása még azért kulcsfontosságú ebben a podcastben is, mert hogy gyakorlatilag a kiberkoalíció megalakításán az első hívószóra csatlakoztak hozzánk, és részt vettek a május 31-i konferenciánkon, és elsők között csatlakoztak a többi 4-3 taggal velünk együtt, ugye vagyunk öten a kiberkoalícióhoz, amit ezúttal is köszönünk, és az Evernessnek kulcsfontosságú szerepe lesz a jövőben is. Tamás, rólad mit lehet tudni? A GRC, GRC, mindjárt kijavít, azt gondolom. Mit jelent ez amúgy?
GRC vagy GRC igazából mindenkinek, ahogy tetszik, úgy lehet ejteni. A Governance Risk Compliance mozaik szavat rejti magában. Ez ugye a mi olvasatunkban az információbiztonsággal kapcsolatos irányítás, kockázatkezelés és megfelelés, hogyha magyarra szeretnénk lefordítani. Az Euróvan InfoSec üzletágán belül a mi csapatunk foglalkozik a klasszikus tanácsadói feladatok ellátásával. Például, hogyha egy ügyfélnek egy szabályozási környezetet kellene kialakítania, vagy különböző felméréseket kellene elvégezni, akár üzleti hatáselemzés, akár kockázatelemzés, akár gap assessment, akkor ezt a mi csapatunk fogja végrehajtani, és a klasszikus tanácsadói feladatok mellett rendszer mérnöki feladatokat is ellátnak a kollégáim. GRC platformot szoktunk bevezetni és üzemeltetni, és fejleszteni az ügyfeleinknél.
Ez is jól hangzik, elég komplexnek tűnik. Itt szabályozás az, ami szerintem a közös pontunk lehet így majd. Van. Anna ötlete volt, hogy téged keressünk meg. Miért, Anna?
Hát azért, mert egyébként, ahogy én észrevettem médiából, azért Tamás már követi a törvényünknek az életét eléggé korai fázistól, tehát már azért több cikke is megjelent, és egyébként nagyon jól összefoglalta a lényegét.
Én erre szerettem volna lávilágítani, azért több cikkel találkoztunk a NIS2-vel kapcsolatosan, meg a Kibertan TV-vel kapcsolatosan, nem csak tőled, hogy is mondjam, ne bántsak meg senkit sem azért, lenne bennem itt pontosítani, vagy ezekben a cikkekben, és a tieidnél éreztük úgy, hogy valószínűleg ez a srác érzi, és érti, miről van szó, és jól átlátja a dolgokat, és akkor egyből rálepültünk Anna javaslatára, és akkor így kapcsolódik ez az egész ide, és köszönjük szépen, Tamás, Erik, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Vágjunk is bele itt a történetekbe, minden adásunkat igyekszünk valamilyen személyes tapasztalással kezdeni. Nektek van-e valamilyen kedvenc átverésetek, ami azért, mert mondjuk túl amatőr volt, vagy nagyon jól volt éppenség az ellenkezőjével megfogalmazva, esetleg titeket vertek át már, vagy családban volt-e valami ilyesmi? Tudtok-e ilyenről egy kicsikét mesélni?
Hát a családban szerencsére eddig megúsztuk ezeket az eseteket. Talán az a fajta paranoia, ami itt a security-vel foglalkozó embereket áthatja, az adódik részben a családnak, és bár nekünk van 3 kamasz fiunk a feleségemmel a családban, és aktívan használnak digitális eszközöket, de eddig még velük kapcsolatban is megúsztunk minden ilyet, mondjuk ők ugye meg vannak fertőzve, hogy hogyan kell egy játékba regisztrálni, és ott milyen adatokat hogy kell megadni, tehát hogy ez egy kicsit előny ebből a szempontból. A vállalati oldalon persze vannak érdekes esetek, most mondhatnám azt a köszönhető, hogy folyamatosan történnek, de hogy van néhány olyan, ami emlékezetes, és vagy érdekes lehet. A legutolsó néhányat azt inkább ilyen pénzügyi műveletekhez kapcsolódik, és hát erről nagyon sokat lehet olvasni mindenféle fórumon. Ugye van ez a SimSwap-nak nevezett tevékenység, ebben mi is, ahogy mondjam, érintettek voltunk. Itt ugye arról van szó, hogy az ügyfél SIM-kártyáját, ami tulajdonképpen őt azonosítja a hálózaton, és az ő hozzáirányuló kommunikációnak a kézbesítését ugye biztosítja. Tipikusan mondjuk itt ebben az esetben üzenetekről van szó, SMS üzenetekről. Ezt arra illetéktelen személyek kicserélik az ő tudta nélkül, és akkor így eltérítik ezeket az üzeneteket. És sajnos ez történt ilyen eset a Jettelnél is. Szerencsére gyorsan reagáltunk rá, és akkor már most több mint egy éve nincs egy darab ilyen eset sem. De ez kellemetlen az ügyfélnek feltétlenül. elsősorban, és hát nyilván a szolgáltatónak is, mert ilyenkor magyarázkodni kell, hogy ezt miért lehetett és hogy lehetett megcsinálni.
Mit jelent ez a SMS eltérítés?
Igen, ez, hogyha röviden próbálom leírni, akkor itt az történik, hogy ügyfeleket felhívnak, ismeretlen személyek, megtévesztő üzenetet közvetítenek neki, általában egy bank képviselőjének adják ki magukat, és akkor itt az érzelmekre próbálnak hatni, hogy valami támadás érte őt, a bankszámlájáról megpróbáltak összeget leemelni, és akkor ők most azért hívják, hogy segítsenek. Szóval így az érzelmi befolyásolás útján próbálják őt rávenni arra, hogy vagy adja ki az azonosító adatokat vagy és a jelszavait, vagy pedig ugye az utolsó néhány esetben már arról van szó, hogy ráveszik arra, hogy telepítsen egy alkalmazást akár a számítógépére, akár a telefonjára, ami keresztül ezek a, hát nevezzük őket támadóknak, ők látják azokat az információkat, amit az ügyfél akár a számítógépen, akár a telefonján megkap, és ebbe az információ körbe tartozik bele az SMS üzenet is. Ugye átlag netbankolásnál az történik, hogy van egy felhasználó név és egy jelszó páros, amivel bejelentkezünk a felületen, majd utána még jön egy SMS üzenet is, amiben van egy kód, és azt a kódot kell visszaadni, és akkor tudunk belépni a felületre, illetve majd tranzakciókat is akkor tudunk irányítani. Na és ezt az üzenetet, ugye mi a Jettel oldalon annyiért vagyunk felelősek, hogy a feladó által meghatározott címzetnek mi ezt kézbesítsük. És ugye ez a kézbesítés úgy történik, hogy akinél van az aktív beazonosított SIM-kártya, oda megy az üzenet, és itt a támadók megpróbálták több alkalommal is kicserélni ezt a SIM-kártyát, megtévesztő dokumentumokat felhasználva az üzletben úgy, hogy az ügyfél nem is tudott, nyilván nem adott rá engedélyt, erről semmit nem tudott, és egyszer csak az ő kártyája elhallgatott, lekapcsolódott a hálózatról, és az üzenetek tipikusan az utalás indításkor a kódok pedig arra a másik kártyára érkeztek meg. Szóval volt egy olyan momentum, ahol mindenképpen be kellett avatkozni és gyorsan, hogy ez ne folytatódhasson, és több ügyfélt ne érhessen ilyen kár. De mondok egy másik példát is, az is ilyen pénzügyes, csak azért, mert talán ezek az egyszerűbb és viszonylag könnyen kivitelezhetők, ami azt jelenti, hogy mondjuk a weboldalon, amikor vásárol valaki, akkor ott ugye megadja bankkártya adatokat. És akkor itt történt egy hétvégére időzített olyan, hát nem is tudom, nevezük akciónak, hogy ugye tömegesen próbáltak külföldi és ráadásul lopott bankkártya adatokkal nálunk tranzakciót kezdeményezni. Ezek nem vásárlások, hanem feltöltések voltak, tehát erre az előre feltöltős kártyákra egyenleget akartak feltölteni külföldi kártyák használatával, és ugye úgy ment volna a cselekmény tovább, hogy ezt a feltöltött egyenleget, ezt azonnal MLD-es szolgáltatásra el is használják, tehát le is ürítik azokról az adott kártyákról, és akkor azt remélve, hogy a szolgáltató ezután már a pénzzel nem tud mit kezdeni, hiszen ő azt elköltötte már máshol. Itt sokkal ügyesebbek voltunk, mint a SimSwap első cselekményeinél, ugye ott egy párszor sajnos megtörtént a hiba, de itt nem. Tehát ezeket a kártyákat, ezeket a rendszer megfogta, és ezek a feltöltések mind elbuktak. Úgyhogy itt ilyesmi nem történhetett meg.
Ezért micsoda trükkök már ezek, meg mennyire élelmesek a kiberbűnözők. Mindig azt mondjuk, hogy nagyon jól alkalmazkodnak minden környezethez, és semmi sem szent nekik. Mondjuk az már megérne egy misét szerintem, felhasználói tudatosság szempontjából, hogy ki az, aki megengedi, és miért, hogy bármit is feltelepítsenek távolról a számítógépére. Ezt szerintem itt szögezzük le, hogy ne tegyetek ilyet. Tehát nem szabad, ki is bármit állít a vonal túlsó végén, vagy akár e-mailben, közösségi médiás megkeresésben, hogy neked ezért és ezért tök jó lesz, hogyha ráteszed azt a programot a gépedre, ne tedd. Tamás, neked ilyen kedvenc sztorid?
Nekem is érkeztek a kitalált csomagokról szóló SMS-ek, más szolgáltatótól természetesen, de egy linkre sem kattintottunk, és nyilván security-val foglalkozó személyként én is igyekszem terjeszteni az igét mind a családi körben, mind a közeli ismerősök körében, és ha találkozom valamilyen hasonló csalásról szóló hírrel, akkor általában felhívom rá a figyelmet, hogy legyenek résen, és ne kattintsanak, és ne telepítsenek semmilyen szoftvert. Ami személyes tapasztalat volt, és nem feltétlen csalás, minden felhasználómnál be van kapcsolva többfaktoros hitelesítés, és találkoztam a különböző social media felületeimnek a jelszócsere kísérleteiről szóló SMS-ekkel. Nyilván kivizsgáltam a dolgokat, és nem történt megerősített információbiztonsági incidens, de utána kicsit jobban szigorítottam a személyes biztonsági kontrolljaimon.
Hogyan tudsz szigorítani ezeken a kontrollokon? Tehát mondj egy-két példát.
Jó, hát az alap, amit már egy kicsit túltalásnak számíthat, de a kulcsfontosságú ökántjaimról van egy inventory. Abban az inventory-ban igazából szerepel, hogy be van-e kapcsolva többfaktoros hitelesítés, amennyiben lehetséges. Hogyha be van kapcsolva, akkor ott mondjuk applikáción keresztül, autentikátoron keresztül például történik ez, vagy SMS-ben. Hogyha SMS-ben, akkor nyilván a telefonszám is szerepel, ezeket igyekszem így szétválasztani. A jelszavaimat egy offline KeePass jelszószéfben tárolom, vannak visszaszerzési kódjaim is, mert sajnos egyébként szabadidőmben országúti kerékpározom, és hagytam már a telefont biciklizés közben, de szerencsére készültem a visszaszerzési kódokkal, és nem akasztották a hóhért. Nyilván ezekre az offline KeePass adatbázisokról több helyen van georedundánsnak viccesen mondható biztonsági mentések, és legutóbb nyaralni is úgy mentem el, hogy készültem arra, hogyha elhagyom a telefonom, akkor is tudjak cselekedni.
Azt mondja, nyomjunk már be ilyen tapsepeket, vagy nem tudom, mert hogy ez megérné szerintem majd.
Azért ez nagyon messze van az általánosan elvárhatótól.
Tehát... Igen, igen. Szerintem amúgy az átlag user felhasználó nem biztos, hogy értette, hogy miről beszélünk most. Tegyünk tisztában néhány fogalmat itt. Az inventory az micsoda?
Igen, hát magyarul egy nyilvántartásnak mondhatná.
Aha. Az is offline?
Igen, az is offline, így van.
És akkor az offline KeePass-t azt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag egy eszköz, ami rajta vannak a jelszavaid?
Igen, igen, igen. Pici tulajdonképpen egy fájl adathordozón van, pendrive-on, igen, nyilván biztonságos helyen tárolva, és nincs ráírva filccel, hogy itt vannak a jelszavaim.
Igen, meg a jelszó sincs ráírva, gondolom.
Igen, igen, és nyilván egy elég hosszú mesterjelszó védi.
Igen, ezek nagyon fontos dolgok amúgy, hogyha ezt javaslom újra hallgatni majd, ezt a részt mindenképpen, nagyon fontos tippeket hallhattunk itt Tamástól. Anna, neked esetleg a közelmúltban volt valamilyen sztorid, amit megemlítenél itt a csalás szempontjából?
Hát én a múltkor pont bedobtam édesanyám esetét, azóta hál' Istennek elkerülnek minket. Talán ami nagyon érdekes, nagyapám, aki most már 80 év feletti, nagyon sokszor ugye elmondom neki, hogy telefonos csalók, stb. Hát nem igazán hisz nekem, tehát, de a múltkor nagyon aranyos volt, mert mondta, hogy bemondta a tévé is, hogy van ilyen, úgyhogy így van, úgyhogy még a hagyományos módszer is működik, hogy a médiának azért van hatása.
Van ám, ezt én mindig hangsúlyozom ugye kommunikációs szakemberként is, hogy szerintem óriási ereje van a médiának, a hagyományos hómédiának is, a televíziónak, meg a rádiónak is, illetve az ilyenfajta médiának is, mint a podcast, meg a közösségi média pláne. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Minél több oldalról kapják akár az idősebb korosztály is az inputot, annál nagyobb esélye van annak, hogy meghallgattatik az, amit mondunk. A nagypapád amúgy miért nem hitt neked? Azért, mert kevésbé feltételezem, hogy mert nem hisz neked, mert hülyeséget beszélsz, hanem talán azt tudom elképzelni inkább, hogy ugyan már akinek lehet érdekes, vagy miért?
Igen, tulajdonképpen szerintem ez van a háttérben. Tehát megvan az a hamis biztonságérzet, hiszen azért egy teljesen más korban nevelkedett, akkor még tényleg arról volt szó, hogy kiment a nagy aranyoldalak, meg mindenki tudta mindenkinek a telefonszámát, mert fel tudták csapni a telefonkönyvet. Tehát ők tényleg abban a korban éltek, hogyha felhív a Jucika azt, akkor tényleg a Jucika lesz.
Igen, nem is volt minden háztartásban telefon, tehát hogy abszolút megértem ezt, ezért fontos velük beszélgetni, és ezért fontos naponta, ha nem is naponta, de ezért tényleg minél többször edukálni őket, és felhívni a figyelmüket a trendekre. Ha már trendek, így, mi az, amit mindenképpen megemlítenétek a közelmúltból így kiberbiztonsági trendként már? Elhangzott ez a csomagküldős SMS, a SIM-swap-ös dolog. Mi az, amit még így tudnátok mondani, amire mindenképpen felhasználóként figyelnünk kell a kibertérben?
Hát amit a csomagküldős SMS mellett most nagy tömegben látunk, az a phishing. És ez vállalati és privát fiókokra is folyamatosan érkezik, és azt kell észrevenni, hogy ezek a támadók és ezek az eszközök, amiket használnak, ezek is egyfolytában fejlődnek. Néhány évvel ezelőtt iszonyatosan könnyű volt kiszúrni borzasztó rossz magyarsággal, ha egyáltalán magyarul érkezett, ordító dizájnbeli hibákkal. Ma már ez egyáltalán nem így van. Tehát ma már pontosan jól fogalmaznak, ma már lemásolják a megcélzott szolgáltatónak a dizájn elemeit, betűkészletét, szóhasználatát. Időnként még az is előfordul, hogy megszereznek egy-egy valós adatot, mondjuk nem tudom, ügyfélszámokat, számlaszámokat, és akkor azokat elemezve, azokat tovább pörgetve ilyesmi kódokat használnak, ami a hitelesség látszatát kelti. és ugye azok az URL-ek, ahova elirányítanak minket, ott is a borzasztó vadtól most már az a egy-két betű karakter hibázik csak, tehát ugye elsőre átsiklik a szemünk azon, hogy ez nem pontosan az a domain, legyen az akármilyen szolgáltató. Itt elhangzott ugye a csomagküldős, a streaming szolgáltató, de lehet bármi más is, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, és nagyon résen kell lenni. Ez egyre nehezebbé teszi szerintem a mi munkánkat, amikor az azonosítói jegyekre kell felhívni a figyelmet, de az azonosítói jegyek azok mindig jók, tehát hogy ugye ugyanazokon a pontokon próbálják őket megtéveszteni, mármint a kollégákat, felhasználókat, családtagokat, csak hát egyre jobban és részletesebb kell megnézni azt az adott tartalmat, hogy tényleg az onnan jött-e, ahonnan mi azt gondoljuk, hogy jött.
Te gondolkodj, mielőtt kattintasz gyakorlatilag.
Leginkább.
Tamás?
Igen, én is az adathalászatot mondtam volna. Ugye itt már nagyon sok cikk és videó is született arról, hogy a ChatGPT-vel például hogyan lehet szofisztikált phishing üzeneteket generálni, és ugye már tényleg nincsenek benne azok a speciális karakterek, amik még pár évvel korábban piros felkiáltó jelek lehettek az ember fejében, hogy abban a levélben valami bűzlik. Mi, amikor tudatosító előadást csinálunk, mi mindig arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy a phishing vagy adathalászat egy sokkal nagyobb és kifinomultabb támadás első lépése is lehet, és ezért mindenkinek résen kell lennie.
Tehát egy adathalász levélen keresztül mondjuk megpróbálnak bejutni egy vállalat rendszerébe.
Így
akár.
Van, az első lépések.
Az első lépés.
Igen.
Hiszen
igen.
A leggyengébb láncszem mindig az ember.
Így van.
Jó, több ilyen közhelyet nem fogok mondani ma, legalábbis igyekszem.
Igen, és sok információt ugye LinkedIn-ről is már meg lehet szerezni, és már ugye ott meg lehet keresni ezt a leggyengébb látszemet, vagy ugye kiemelt pozícióban lévő szemét, akinek sokkal több jogosultsága lehet, mint egy általános felhasználónak.
Mondjuk egy utalás.
Például így van, a pénzügyeseket valószínűleg ki lehet szúrni egy cégnél.
Ezek a business email kompromájzos csalások, ezek a bet-back csalások, ezek elég gyakoriak mostanában. Azért érdekes ez a kérdés, mert hogy azt gondolná az ember, hogy jó van adathalászat, ennek már senki nem dől be, hagyjuk már, ezzel untatnak minket 5 éve, 10 éve, de és mindig visszatérnek. Tehát vannak a zsaroló vírusok, lementek 4-5 évvel ezelőtt, eltűntek egy picit. Aztán jött a reneszánszal 2 évvel ezelőtt, most megint egy kicsit nyugi van. De pont az elmúlt évben meg azt lehet látni, hogy főleg Magyarországon is nő ennek a tendenciája, illetve hogy a támadási formákat kombinálják egymással, ahogy te is említetted, Tamás, mint mondjuk a zsaroló vírusokat akár DDoS támadásokkal, túlterheléses, meg szolgáltatás megtagadással járó támadásokkal, és a phishing is, ahogy beszéltük, lehet egy ilyen akár előszobája egy komolyabb támadásnak. De hogy miért is beszélünk ezekről, és miért fontos ezekről beszélni? Ha egy vállalatot igazából kiber támadás ér, akkor az üzletmenet folytonossága az megakadhat, financiális gondokat okozhat, reputációvesztést okozhat, ezért is az EU úgy döntött, hogy oké, nekünk is haladnunk kell a korra, volt nekünk egy nisegyünk, csináljunk belőle nis 2-t, haladjunk tovább. Miért haladjunk tovább, Anna? Mi volt a nisegy, mi a nis 2? Tegyük már ezeket légy szíves tisztába, vagy ha máshonnan induljunk, akkor induljunk máshonnan.
Nem, szerintem a nis 1 az egy tök jó alapunk lesz. Mit is értünk nis 1 alatt? Még 2016-ig kell visszamenni, hogy úgy megértsük, hogy mi is volt a koncepció, ugyanis 2016-os az az EU-s irányelv, ami hát így a szakmai közegben nis névre hallgat, majd utána ezt egyébként gyönyörűen át is vették jogszabályi szinten is. Ugye ez a nis tulajdonképpen csak annyiról szól, hogy fel vannak tüntetve ágazatok, így például kiemeltem villamosenergia, közlekedés, legyen az vízi közlekedés, közúti, bármilyen, egészségügy. Tehát tulajdonképpen azok a, Magyarországon ez annyira nem megszokott, de engedjétek meg, hogy így mondjam, azok a kritikus elemek, amelyek egy ország szempontjából, tehát egy ország működése szempontjából fontos ágazati tevékenységet látnak el. Tehát vannak nekünk bizonyos ágazataink, amelyeknél a nis 1 szerint azonosítani kell, hogy melyek azok az alapvető szolgáltatások, amelyeket ők nyújtanak. Nagyon egyszerű példa, van egy kórházunk. Nagyon nem mindegy, hogy egy STK-ról beszélünk, mint egészségügyi intézményről, egy magánintézményről beszélünk, vagy éppen egy sürgősségi üzemeltető kórházról. Tehát itt például alapvető szolgáltatásként lehet azt azonosítani, hogy igen, maga a sürgősségi ellátás az egy alapvető szolgáltatás, hiszen a kiesése esetén valamiféle kár érni a társadalmat. Itt fontos kiemelni, hogy ez ténylegesen lehet társadalmi kár, tehát nem csak anyagi kárban kell gondolkozni, hanem akár ilyen információ átadás megszakadásában. Tehát például, hogyha kiesik egy jettel, illetve a másik két nagy magyar szolgáltató, akkor tulajdonképpen, ne adj Isten, egy konfliktusos helyzetben az állampolgárokat nem fogja tudni tájékoztatni az állam arról, hogy pontosan mi történik. Tehát a NIS 1-nél még azt mondták, hogy vannak ágazatok, azonosítsunk alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőket, illetve azt is mondjuk meg, hogy ezen szolgáltatások nyújtásában milyen rendszerek vesznek részt. Na és akkor itt a fontos történés, ugyanis a NIS 1 szerint csak ezeket a rendszereket kell valamiféle biztonsággal ellátni. Tehát minden más rendszer, ami akár az adott szolgáltatónak a saját üzleti folyamatait támogatja, az nem volt ebbe beleértendő egészen egyértelműen.
Vajon miért nem? Nem gondoltuk, hogy ez ekkora problémát fog jelenteni? Alul értékeltük a kiberbiztonsági veszélyeket, vagy miért lehetett ez így szerintetek?
Szerintem ez még egyébként történelmi hagyomány lehet. Ugye nagyon sokáig ilyen szigetszerű rendszerek voltak, és azért 2016-os az irányelv, tehát 2013-ban már valószínűleg megszületett a javaslat. Viszont azóta, az eltelt 10 évben egyértelműen az integráció felé megy minden rendszer. Tehát szerintem egyre nehezebb azt elhatárolni, hogy mely rendszer az, ami így önmagában egy alapvető szolgáltatás nyújtásában közreműködik, és mely az, ami nem, mert tulajdonképpen minden összekapcsolódik már mindennel.
Én azt is szoktam mondani, hogy egyszer egyet lépjünk előre. Tehát, hogy volt ez a szabályozás, amikor ezt elfogadta az EU, és hogyha visszagondoltok, persze nem tűnik olyan régenek 16, de istentelen régen volt az. Tehát az borzasztó régen volt.
Milyen fejlődésen ment,
igen,
tehát a technika
és,
is.
És hogy egy ilyen iparágban, mint a milyen kis ez a mobil kommunikáció, hát ez a 6-7 év, hát ez borzasztó sokat számít. És akkor nem csak a technológiát tenném ide, de nyilván a szabályalkotónak egészen más technológiai környezetet kellett akkor leszabályozni, mint ami most van. Ez az egyik faktor, ami gondolom, hogy legalábbis én úgy érzem, hogy hatással van erre az egészre, és azért lett a NIS 1-ből NIS 2, mert közben milyen technológiai változások voltak. A másik faktor, amit szoktam ilyenkor mindig kiemelni, és ezt most is megosztanám veletek, lehet, hogy nem én látom jól, de én akkor is azt gondolom, hogy időközben társadalmi szinten is iszonyatos változások mentek végbe. Mire gondolok? Arra, hogy milyen szolgáltatásokat használunk. Tehát az a felhasználói bázis, aki digitális szolgáltatásokat használ ma, az nem összemérhető azzal, aki mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt használt ilyen szolgáltatásokat. Elég, ha csak a COVID idejére visszamegyünk, és azt megnézzük, hogy az milyen robbanásszerű hatást indított el, mondjuk az ilyen online áruházból rendelek, kiszállítók, appon keresztül bankolók, appon keresztül rendelek kaját, meg minden más szolgáltatást is. És azzal, hogy ezeket a dolgokat elkezdjük használni ilyen széles körben, egy egész más felhasználói bázis válik támadhatóvá, az a nagyobb merítés ez a támadóknak sokkal érdekesebb lesz és megcélozható lesz. Ezek a rendszerek sokkal több embert szolgálnak ki, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt, sokkal több tranzakcióval, fizetési művelettel, felhasználói adattal, és erre reagált a szabályozó szerintem részben, nyilván más szempontok is voltak, de hogy azért erre reagálni kellett, és akkor még itt az ilyen állami közigazgatási digitalizáció, meg ilyeneket, ezt most nem is kavarnám be, de hogy az egy nagyon fontos aspektus még ehhez, mint ez.
És akkor elérkeztünk a NIS 2-höz.
Igen. Elérkezünk a gyönyörű NIS 2-nkhöz, amely, ezt mindig elmondom, de annyira jó, mert egy ilyen megcsúszott karácsonyi ajándék volt, ugyanis 2022. Neked. December 27-én sikerült megjelentetniük, úgyhogy volt mit olvasni a két ünnep között.
Anna így írogatott nekünk a közös csoportban, hogy megjelent, és két ünnep között, oké, boldog karácsonyt kívánok, mert mit tudom én, és így tényleg olvasgatta, és akkor írta, hogy ez is benne van, az is benne van.
Hát igen, az egy izgalmas időszak volt. Jó, hát azért abban nincsen nagy titok, hogy nagyjából tudtuk, hogy mi lesz benne, de hát azért mindig lehetnek az utolsó pillanatban is változások. Tehát elérkezünk a NIS 2-höz, hiszen ugye ott volt ez a NIS 1, ahol, hát mint irányelv azért azt fontos elmondani, hogy minden tagállam tulajdonképpen saját maga döntheti el, hogy ő hogyan akarja ezt átültetni. Tehát persze az alapokat mindenkinek fixálnia kell a saját jogrendszerébe, viszont utána tagállamonként eltérhetnek. Míg a NIS 1 nevében, és egyébként ezt megtartották a NIS 2-nél is, azt mondják, hogy az Európai Unió területén egységesen szeretnék a biztonsági intézkedéseket valahogyan kikényszeríteni. Ugye ez egy NIS 1-nél egészen egyértelműen teljes heterogén átültetést eredményezett. Tehát van olyan ország, mondjuk nyugati szomszédunk, ahol mondjuk csak 2 kórház van kijelölve, mint alapvető szolgáltatást nyújtó. Ez Magyarországon egy 40-es szám. Tudjuk nagyon jól, hogy népességszámban és területarányban nem annyira indokolt ez az ekkora eltérés. Tehát a NIS2-nél, hát mind a mellett, hogy nagyban kibővítik egyébként az ágazati kört, tehát tipikusan elkezdenek a piacra is lőni, és olyan szektorokra, amelyeket nem feltétlenül gondolnánk így elsőnek, hogy annyira fontosak, mondjuk ide tartozik a gyártás, kiemelten gépjárműgyártás, gyógyszeripar.
Ez már NIS2.
Ez már NIS2, így van, tehát az eddigi körülbelül 17 ágazatból lesz 30 feletti ágazatunk, és ezeknek az alágazatairól már nem is akarok beszélni.
De várj, nekem azért megdöbbentő, tehát hogy a gyógyszeripar, gyártás, tehát hogy eddig ezt alapvető szolgáltatásnak nem minősítette az EU?
Nem, a NIS egy szerint nem, viszont azért azt el kell mondani, hogy a magyar szabályozás mindig egy kicsit ilyen tekintetben előremutató volt, tehát egyébként a magyar szabályzásban például a gyógyszer nagykereskedelem, mint olyan, már csúnya szóval élve, de kritikus infrának van minősítve, illetve kritikus szervezetnek.
Most meg aztán pláne.
Most meg aztán pláne, tulajdonképpen mindenkire is ki fog terjedni, aki a NIS2 ágazatokba beletartozik, illetve annyi kivétellel, hogy itt már nem maga a tagállam fogja megmondani, hogy hol szeretné meghúzni a határt. Mindig az egészségügyel példálózok, de azért, mert talán így a legérezhetőbb. A magyar szabályozás szerint akkor tartozik egy egészségügyi intézmény, nem is alapvető szolgáltatást nyújt, hanem létfontosságú rendszerelemmé kijelölt szervezetek körébe, amennyiben minimum 400 aktív fekvőbeteg ágyat üzemeltet. Ugye elég gyorsan beláthatjuk, hogyha egy szerettünk 399 aktív fekvőbeteg ágyas kórházban, nehogy Isten éppen egy operációra készül, akkor azért az fájó, hogyha ott elmegy az áram, mert hogy erre nem figyeltek, mert ugye nem kötelező mindent is biztosítani. Tehát tulajdonképpen ezzel az ágazati követelmény rendszerrel fog szakítani a NIS2, és egy úgymond méretkorlát szabályt fog bevezetni, amely azt mondja, hogy teljesen mindegy egyébként, hogy te így üzemszerűen mit csinálsz, milyen mértékig csinálod, stb., hanem nagyon egyszerűen meghúzza a határt, hogyha valaki eléri a középvállalati határértéket, ami egyébként minimum 50 fő foglalkoztatott, vagy 10 millió eurós előző éves árbevételt jelent, akkor automatikusan a hatája alá tartozik. Azért ez elég gyorsan belátható, hogy egy nagyfokú bővülés lesz, tehát a NIS 1 szerinti kijelölt szervezetekhez képest, ami körülbelül olyan 100-150 körülre tehető jelenleg, plusz 2500-3000 szervezetre várunk.
Az jó, nem kevés.
Jó.
Hát nem gondolom, tehát nyilvánvalóan a jettel bele fog esni, tehát hogy azért így nagy bátorság nem kell hozzá.
Igen, én se tippelnék másra. Tehát, de egyébként nem is játszunk meg úszósra, tehát hogy itt mi ezt fontosnak tartjuk, mert tényleg sok ügyfelet szolgálunk ki szerencsére, és nem csak pénzügyi és ügyfélszám alapján, hanem ugye társadalmi szempontból is ez fontos. Ugye plusz, hát több mint 3 millió ügyfélnél az nagyon sok embert érint egy ilyen, most már sajnos kevesebb, mint 10 milliós országban. Úgyhogy mindenféle szempont szerint beletartozunk ebbe a körbe, és én erre egy lehetőségként tekintek. Tehát azt gondolom, hogy helyes az, hogyha a szabályozó fontos és pontos játékszabályokat határoz meg. Mind azok miatt, amiket az előzőekben mondtam, tehát hogy egyre több ügyfél, egyre több olyan szolgáltatást használ, amikor meg kell, hogy tudjon, megbízzon, meg kell, hogy bízhasson azokba a technológiákba és szolgáltatásokba, amiket ő használ, és nem várható el tőle, hogy a háttérben ő menjen utána mindennek, és akkor mindenről ő gondoskodjon. Még talán az, amit a Tamás a legelején említett, még talán az se biztos, hogy elvárható mindenkitől, hogy ilyen pontosan és tudatosan kezeljen dolgokat. Én azt szoktam mondani, hogy ha már odáig eljutunk, hogy nem ugyanazt a jelszót használ minden szolgáltatás, nem, akkor nagyot léptünk elő.
Igen, én ennél tovább megyek, nem ugyanazt a jelszót használja minden szolgáltatásnál, és nem írja fel. Ez egy nagyon fontos, hiszen emberek vagyunk, legalábbis én könnyen elfelejtek dolgokat, nem tudok annyira pontosan megjegyezni dolgokat. Gondban is vagyok mindig a jelszóváltoztatásoknál, hogy most hogy lenne, hova mit adtam meg, főleg, hogyha újak, de ne írjuk fel, tehát se a telefonunkba, se a monitornak a szélére pusztítva, ne ragasszuk ki, meg semmi ilyesmi. Tamás, te mit gondolsz az EU-s irányelvekről?
Én is úgy gondolom, hogy már ideje volt kiterjeszteni a szabályozást. A támadók ugye nem válogattak, és ugye főleg a kevésbé felkészült szervezetek ugye kvázi ilyen alacsonyan csüngő gyümölcsök voltak. Ezt egy másik Securities fórumban olvastam, szóval nem saját definíció. Szóval abszolút helyén valónak találom, hogy több szervezetre vonatkozik a biztonsági szabályozás. Én a korábbi írásaimban és így megkeresésekből is azt láttam, hogy az információbiztonsági fejlesztéseknek, projekteknek ugye két fő ösztönzője van. Az egyik az ugye egyértelműen a compliance nyomás, a másik pedig, hogyha egy szervezet elér arra a szintre, hogy olvas mondjuk híreket, vagy éppen a saját bőrén, vagy más szervezetek példáján keresztül tapasztalja, hogy veszélyes.
A saját bőrét tapasztalja, az már nem olyan jó.
Igen, akkor már egy kicsit elkéstek, de lehet, hogy mondjuk úgy tapasztalja a saját bőrén, hogy vagy szerencséjük volt, vagy tudták kezelni azt az incidenst, de a másik ösztönző szerintem a valós kockázatoknak a kezelése. Én azt remélem, hogy így a szabályozásnál és ugye a megfelelésre való felkészülésnél ez a két ösztönző találkozni fog, és nem csak papírgyártás lesz, hanem valós előrelépés lesz majd ennek hatására.
Compliance-nél maradva, ugye, hogy fontos szempontnak érezted, vagy motiváció erőnek igazából nevezzük így, tudni fogják, és nem megbántva a compliance-es kollégákat. Képben van minden compliance-es kolléga szerintetek a kiberes vonatkozásokkal, vagy ez egyfajta idomulást vár el tőlük, továbbtanulást, továbbképzést, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Attól függ, hogy ez a compliance funkció hol van. Mondjuk ugye a Jettelnél és azoknál a szervezeteknél, ahol tényleg így szoros együttműködés van a biztonsági és az általános compliance terület közt, vagy ugye egy szervezeti egységben vannak, ott biztosan tudnak róla, ahol kicsit silószerűen működve, és akkor visszatérve a GRC-nak a lényegéhez és definíciójához, ott lehet, hogy egy kis idő el fog telni, amíg tudatába kerülnek, de előbb-utóbb minden szervezet találkozni fog a NIS2 irányelvvel, és hogyha nem a jogtárakban, és nem az EURLEX-en, akkor majd a különböző szerződéseknek a biztonsági klauzulájában biztosan.
Illetve a pénzügyi szektor tekintetében pedig a DORÁ-val majd.
Így van, igen.
Oké, elérkeztünk a EU-s irányelvektől, kanyarodjunk vissza egy kicsikét hazánk irányába, és akkor mi következett? Innentől karácsonykor megjött a meglepi, és hogyan tovább, és hol tartunk most?
Hát eléggé gyorsan, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok között elsőként Magyarország megkezdte a NIS2 átültetését.
Ismét egy taps effektet kérnék majd.
Tehát itt már tulajdonképpen március közepén társadalmi egyeztetésen volt az új törvény, amely egyébként az új ágazatoknak a biztonsági követelményeit próbálja lefektetni, illetve az elvárásokat megfogalmazza. Majd egy kicsit várni kellett, hát ugye van egy jogalkotási folyamatunk, és a 23-as szám bűvkörében, de megjelent a 2023 évi 23-as törvényünk, amely a kiberbiztonsági tanúsításra és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló törvény, és ráadásul 2023. május 23-án lépett hatályba, tehát nagyon jól kijött a számmisztika. Mit is tud ez a törvény, és hogy miért is beszélünk róla? Tulajdonképpen ténylegesen megkezdi nagyrészt egyébként az ipari szereplőknek felhívni a figyelmét a biztonsági követelményekre, illetve arra, hogy itt várhatóan lesznek még részletszabályozások is, hiszen egy törvényben azért nem rögzítünk mindent. Mire is kell gondolni? A közigazgatás és a pénzügyi terület kivételével, a közigazgatásnak Magyarországon történelmi okai vannak, hogy miért nem hozzánk fog tartozni. Ugye a pénzügynél, itt Olivér már említette az EU-s DORA rendeletet, amely lex speciális lesz, úgyhogy azt is kivettük belőle, de tulajdonképpen minden más, tulajdonképpen gazdasági szereplő az STFH kiberbiztonsági felügyelete alá fog tartozni. Ez mit is jelent? 2024. október közepétől a később kiadásra kerülő részletszabályoknak meg kell tudni felelnie, amelyet hát egy nagyon új módszerrel próbálunk meg bevezetni. Ugyanis, ha jól tudjuk, akkor más tagállam a NIS1-nél sem próbálkozott ilyen jellegű megoldással, de azt kérjük, hogy ezek a piaci szereplők szerződjenek le olyan auditor cégekkel, akik megfelelnek az általunk támasztott biztonsági követelményeknek, ezáltal nyilvántartásba lesznek véve.
Ismertek már ezek a biztonsági követelmények?
Nem, még váratnak magukra. Az auditori követelmények egyébként várhatóan ősszel meg lesznek, hiszen január 1-től már alkalmazandónak kell lenni. Tehát ezekkel az auditor cégekkel a piaci szereplő le tud szerződni, és le tudja folytatni a kiberbiztonsági auditot, amire azért adtunk egy kis haladékot, 2025. december 31-ig lesz lehetőség. Tehát most még ott vagyunk, hogy 2023. június végén itt ülünk és beszélgetünk arról, hogy mi lesz majd 2025. decemberében. Szerintem felkészülési idő így van, tehát hogyha itt ősszel a részletszabályok megjelennek, minden szervezet el tudja kezdeni a felkészülést, és tulajdonképpen lesz egy két éve arra, hogy teljesítse.
Jó, azért ezt jó magyar szokás szerint nagyon sokan szerintem úgy fogják abszolválni, 2025. novemberében elkezdünk azon gondolkodni, mit kéne csinálni decemberében.
Erre gondoltunk, felhívnám rá a figyelmet, 2024. december 31-ig meg kell kötni az auditori szerződéseket.
Legalább ennyi, oké. Tehát már hamarabb eszükbe fog jutni, aztán majd utána kíváncsiak, hogy mi fog történni. Az azért nagyon fontos, mert nagyon nehéz szerintem megértetni azért. Nagyon sokszor házon belül a vezetéssel, hogy erre áldozni kell, felügyeleti díjat kell fizetni, oké, de még büntetnek is majd, oké, még auditoroknak is fizetni kell. Jó, hol van ebben a sales folyamatnak az a része, hogy én behozom a pénzt? Hát ugye nincs, viszont ennek köszönhetően nem fog kimenni remélhetőleg több pénz.
Én ezt szerintem egy nagyon érdekes kérdés, és lehet, hogy majd Tamáshoz fordulok inkább, hogy mi a tapasztalata. De ez, hogy tényleg a biztonság az egy ilyen szükséges rossznak van elkönyvelve tipikusan a vezetők fejébe, mert a pénzt viszi, de egyébként úgy hozni nem nagyon hoz semmit, viszont hogyha nincs, akkor igenis sérülhet a szervezet. Volt ilyen nálatok? Tapasztalat?
Tapasztalat igazából, ez így minden security szakembernek szerintem egy ilyen első számú szabály, hogy ugye, vagy egy következtetés, vagy tény, hogy a security ugye akkor működik jól, hogyha láthatatlan.
Igen.
És hát ugye a költség-haszon elvet, vagy ugye a ROI-t nagyon nehéz így prezentálni az ilyen biztonsági beruházásoknál. Itt tényleg, hogyha nem megyünk messzire a zsaroló vírusoknál, hogyha mondjuk valaki úgy dönt, hogy váltságdíjat fizet, vagy nem fizet, de mondjuk tudja, hogy mennyi a váltságdíj, akkor ezeket azért a projektek, illetve akár az audit költsége mellé lehet tenni, és szerintem egyértelmű, hogy melyikre érdemes költeni. Egyébként mi már így a saját cégnél ugye azt látjuk, hogy egy-kettő megkeresés és kérdezősködés már van, és el fognak indulni ezek a első körben felmérési projektek, és utána már nyilván hogyha úgy döntenek, akkor ugye a felmérésből kieső gepeket vagy hiányosságokat is ugye szívesen tudjuk majd végezni.
Nálunk is elindultak a folyamatok, nagyon sok kérdést kapunk. Volt egy országos roadshow-nk, egy turnénk gyakorlatilag, ahol Tolnyát, Baranyát szó szerint végig jártuk, és előadásokat tartottunk kiberbiztonsági trendekről, veszélyekről, illetve magáról a jogszabályról. Nagyon-nagyon sok kérdést kaptunk, interaktív, a cselekvőállam részeként egy interaktív sorozat volt a részünkről, tényleg párbeszédet indítottunk, emellett még vannak workshopjaink, és lesznek is a jövőben, és nagyon sok kérdést kaptunk mi is, és leginkább itt azért ilyeneket is, hogy felügyeleti díj, ezt hogy kell elképzelni, Anna?
Hát igen, felügyeleti díjat kell majd fizetni, egy ilyen rossz hírem van. Próbáltuk azért úgy meghatározni, hogy ez ne teherként nehezedjen a vállalatokra. Tehát most egyelőre a jogszabály szerint 0,015% felügyeleti díjat kell fizetni, ami természetesen az előző évi nettó árbevételből számolódik. Nagyságrendileg ez 1 milliárd forintnál, hogy lássuk, 150 ezer forint. Tehát egy 1 milliárd forintos cégnél 150 ezer forint azért még talán bele kell, hogy férjen. Illetve, amit szerettünk volna fixálni, az a maximális összeg, amely 10 millió forintba van maximalizálva, tehát hogyha valakinek 66,666 milliárd bevétel fölötti, vagy ilyen bevételt elérő cége van, akkor egyébként a maximális 10 milliót fogja fizetni.
Tehát egy telekommunikációs óriás sem fog akkor többet fizetni ennél
igen,
az összegnél.
De ez nagyon fontos, hogy még további maximalizálásra van lehetőségünk.
Opa.
Tehát most így senkinek kezdje el számolgatni, illetve kezdjük el számolgatni, mert a 2024-es évet már úgy tervezzük, hogy azért a pénzügyi terveinkben legyen benne, de elképzelhető, hogy ezen még egy kisebb vágás lesz.
Büntetési tételek?
Büntetési tételek nem kerültek egyelőre rögzítésre, viszont azt fontos elmondani, hogy nem térhetünk el a NIS 2 által meghatározott összegektől. Eléggé vad összegek szerepelnek egyébként benne, tehát ilyen GDPR kategória, ugye ez az adatvédelmi is, rendelet volt. Hogyha valakit érdekel, hogy mekkora ez az összeg, akkor légy szíves, ne a magyar fordítást nyissa ki, ugyanis egy fordítási hiba miatt legalább 10 millió euró szerepel benne, mint bírságösszeg. Ez a valóságban legfeljebb 10 millió eurót jelent.
Nem mindegy.
Hát nagyon nem, tehát hogy minimum 4 milliárd forintot kell kifizetni, mint bírság, vagy maximum. Hát azért van egy kicsi árnyalatnyi különbség a kettő között. Tehát még a további pontos bírságtételek majd meghatározásra kerülnek Magyarországon, de a maximális összeget ebben kell meghatároznunk.
Ezek a részletszabályok, ezek hogy fognak kijönni, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy milyen jogalkotási folyamatok várnak még ránk?
Hú, hát mi nem, mert hogy tulajdonképpen most jön a nagy munka, hiszen mindenféle biztonsági követelményt meg kell adnunk, azt, hogy ezt hogyan fogja egy auditor vizsgálni. Még ugye ott vannak a nagyon-nagyon hatósági részek, hogy a felügyeletet, ellenőrzés, stb. Milyen szabályrendszer alapján fogjuk végezni. Itt kettő nagy időszak vár ránk, az egyik az az őszi ülésszak, amikor is mindenféle olyan részletszabályt ki kell tudnunk adni, ami január 1-től már ott kell, hogy legyen a cégeknél, tehát tipikusan hogyan fognak nyilvántartásba vételre jelentkezni, az auditorok hogyan fognak tudni bejelentkezni, illetve pontosan milyen követelményeknek kell majd megfelelni x-el később a cégnek.
Ezek rendeletek lesznek? Vagy?
Így van.
Elnöki rendelet, STF elnöki rendelet?
Nem mindegyik van olyan, amely miniszteri rendelet szintre lett emelve.
Nagyon fontos, hogy mi erről folyamatosan tájékoztatni fogunk majd a weboldalunkon, LinkedIn profilunkon, illetve hogyha valakinek az a passziója, hogy a köznönt olvassa, akkor azt is bátran tudjuk ajánlani. Mit vártok ti ettől a szabályozástól? Szerintetek milyen hatása lesz a piacra?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és itt a szabályozásra én is egy mondattal rá szerettem volna kapcsolódni, nagyon várjuk a részleteket. De most így nem az elméleti síkon, hanem praktikus síkon. Én azt látom ebből, hogy könnyű nagyon kimondani szabályozói oldalon, hogy minden rendszerre vonatkozzon ez és minden szolgáltatásra, de itt vállalatmérettől függően iszonyatos komplexitásról beszélünk. Tehát ugye ezt remélem majd, amikor a részletszabályokat kialakítja a szabályozó, akkor ez a fejekbe benne lesz, hogy ez a 2 éves auditori ciklus, itt ugye nem is csak rendszerek tucatjairól beszélünk, hanem nagyságrendekkel magasabb szintről, és hogy ezen reálisan, értelmesen, és ahogy Tamás is mondta, ne csak papír legyen ez, papírgyártás, hanem ennek gyakorlati haszna legyen. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogjuk tudni megugrani közösen mindannyian, mert ennek akkor lesz értelme, hogyha azok a kiemelten fontos rendszerek, azok nagy hangsúlyt kapnak, amin ezek a szolgáltatások nyújtásra kerülnek, és aztán azok, amik a háttérben dolgoznak, de nem ennyire kiemeltek, azok is persze meg kell, hogy feleljenek, de azért itt súlyozni kellene, különben azok a szervezetek, ahol ilyen komplex működés van, azok iszonyatos terhet fognak magukra rántani, mert hát nyilván az nem kérdés, hogy meg kell felelni. És meg is akarunk felelni, szóval, ahogy mondtam, nem megúszásra játszunk, csak fontos lesz majd látni a prioritásokat.
Tomás, szerinted?
Igen, szerintem a piacon nagy robbanást fog majd okozni, mind auditori, mind akár rendszerintegrátori vagy tanácsadói.
Mindenki auditor akar lenni majd, gondolom.
Lehet, igen. Igen, úgyhogy, és főleg ugye mindenki azt szokta mondani így a szakmában, hogy a magyar az nem egy akkora piac, szóval mondom, hogy időben kell majd jelentkezni az auditokra is, mert szűkösek lesznek az erőforrások, és ugye a GDPR is egy olyan téma, ami ugye 2018 májusában lett ugye hatályos, de ugye sok cég még a mai napig nem felel meg, szóval mi arra is számítunk, hogy így a határidők után is lesz majd még egy hullám, amikor jönnek majd a megkeresések a hatósági és egyéb tapasztalatok után akár.
Van egy az én területemhez és az én szívemhez közel álló része, ez a biztonságtudatosság. Képzésen kell részt venniük a cégek munkatársainak, kiemelten pedig ugye a menedzsmentnek.
Hát nem is maguknak, a munkatársaknak, illetve természetesen majd a szervezet vezetőjének kell erről gondoskodni, hogy valamilyen képzésben részesüljenek, de ami egy kicsit meglepő, hogy ténylegesen a NIS 2 a vezetői felelősséget próbálja előtérbe helyezni. Ez több szempontból is látható, van egy nagyon erős része, tehát hogyha mondjuk hatósággal nem működik együtt az adott szervezet, akkor a hatóság mondhatja azt, hogy kedves ügyvezető, akkor te el vagy tiltva innentől kezdve cégvezetői tevékenységtől. Hát azért ez nagyon erős, akárhogy is nézzük. De ugyanilyen szempontrendszer alapján előírja a NIS 2, hogy a szervezetek vezető tisztségviselői vegyenek részt kiberbiztonsági képzésem. Tehát itt tényleg a vezetőknek a tudatosítása is lényeg, hiszen hogyan hozna felelősségteljes döntést egy biztonsági intézkedés kapcsán, amikor is természetesen ugye mi lesz az első, ami a szem előtt lebeg, a pénz, mennyibe kerül ez. De nagyon nem mindegy, hogy igen, azzal tisztába lesz-e, hogy az általa a legolcsóbb megoldás, amit tipikusan választani szoktak, az egyébként biztonságilag lehet, hogy nem a legjobb. Tehát ezeknek a képzéseknek úgy gondolom, hogy az lesz a célja, hogy a vezetőkben ezt erősítse, hogy ténylegesen teljes felelősségük tudatában tudjanak döntést hozni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a műsoridónk végéhez értünk. Van még miről beszélgetni, van még mit tenni, azt gondolom mindenki tűkönőve fogja várni a részletszabályokat, ahogy Erik is mondta, mi azon vagyunk, hogy ezeket minél hamarabb megalkossuk, tényleg iszonyat munka van ebben, és nagyon fontos a párbeszéd, ezt tényleg kihangsúlyoznám, hogy mindenki szempontjából egy élhető és biztonságos kiberteret garantáló szabályozást szeretnénk hozni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok. Az STFA kiberbiztonsági podcastjét hallottátok. Reméljük, mai részünkben minden kiberült, mert a kiberbiztonság közös érdek és közös felelősség. És ne felejtjétek, hamarosan ismét minden kiberült.